Jó estét kívánok, hölgyeim, uraim! Ez a szomorú esemény, amiről beszélni fogunk, ez annak a szörnyű eseménysorozatnak az első lánceme, amelyik hát legalább 500 000, de lehet, hogy 600 000 magyarországi zsidó életét követelte. És hát ez tulajdonképpen az első volt ezeknek a gyilkosságoknak a sorrendjében. Körülbelül 16-18 000 halálos áldozatot követelt, és így, amikor ezeket a számokat hallom általában így a holokauszttal kapcsolatban, hogy mindig eszembe jut, hogy amikor ugyanebbe a terembe a boldogult Seiber Sándor, a dicsőemlékezett professzor, így a 11. századi keresztes hadjáratoknak a nagy zsidó mészárlásairól tartott előadást, akkor azt mondta, hogy a Rajna vidéken körülbelül 20 000 zsidót öltek meg, és akkor olyan keserűen, kicsit olyan keserűen hozzátette, hogy Nagyváradról többet vittek el annak idején, 44-ben. Hát úgy, hogy nem annyira a méretei, mint a esetnek a szörnyűsége, és a későbbi szomorúan előremutató volt, amiatt érdemes foglalkoznunk vele, no meg azért, mert hát bizonyos aktualitása támadt az utolsó hónapokba ennek. Nézzük meg talán, hogy ebbe az időbe, tehát 41 nyarán milyen volt Európában a zsidóság helyzete, az Európában, amelyiket már gyakorlatilag ugye a német hadsereg megszállta, és ezt az általuk úgynevezett új európai rendet levezette. Hát mindenütt az antiszemitizmust nagyon erőteljesen az országokba fölszították, de maguk ugye a német hatóságok is mindenképpen támogatták, és mindenképpen a zsidóságot igyekeztek elszigetelni. Ekkor még valószínűleg nem legyilkolni. A német hivatalos politika a zsidósággal kapcsolatban bizonyos változásokon ment át, tehát körülbelül 1940-41-ig a zsidóság kivándoroltatását akarták mindenképpen elérni, és utána beszédekben hát cinikusan hivatkoztak is arra, hogy hát hogy nem fogadják be a különböző országokba a zsidókat, pedig ők nagyon szívesen megszabadulnának tőlük. Olyannyira, hogy egész meglepő néha olvasni olyan dolgokat, hogy eleinte a kivándorlóknak Németországot 2000 márka államsegélyt adtak, csak hát sajnos nem fogadták be őket sehová. Természetesen ez nem menti a holokausznak a megrendezőit és végrehajtóit, de tény, hogy a világnak a közönye és az elzárkózása a zsidó menekültektől az volt a nagy részt ennek a rettenetes nagy embervesztességnek az oka. Másképpen a holokauszt hát nem így vagy nem ilyen nagy méretekben zajlott volna le. Például 38 nyarán volt az Eviani konferencia, ahol gyakorlatilag oda meghívott, hát főleg a nagyhatalmakat szerették volna, a nyugati nagyhatalmakat, teljesen elzárkóztak zsidóknak a befogadásától. Anglia és Franciaország, akik akkor a földgolyónak a legnagyobb részét uralták, még az én gyerekkoromban egy földrajzi középiskolai atlasz, az úgy nézett, hogy minden rózsaszín és kék volt a francia és az angol gyarmatok. Hát ugye 68 után felszabadultak ezek a területek, szóval még oda se engedtek be zsidókat. Nem is szól vagy Palesztináról, amit határozottan elzártak, oda igyekezett volna a legtöbb zsidó menekült és kivándorló, mert hát akkor is már 38-ban már nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb itt összeütközés háború lesz, és hát ugye a tankok meg a járműek olajjal mennek, és az arab olaj az nagyon fontosabb volt nekik, mint hogy zsidó bevándorlókat engedjenek be oda. Ezen a konferencián különben a Szovjetunió nem vett részt, de ennek ellenére megkérték a szovjet vezetőket, Birobidzsán akkor már 1927 óta ilyen zsidó letelepedési területnek volt nyilvánítva, és azt mondták, hogy a nagyszámú zsidó fog érkezni, akkor hát autonóm köztársaságot létesítenek a részükre, de Sztálin meglehetősen mereven elzárkodott, azt mondta, hogy csak a szovjetunióbeli zsidóknak van, idegen zsidókat nem engednek oda. Tehát teljesen beszűkült a világ, úgyhogy nem lehetett gyakorlatilag sehová sem menekülni, kivándorolni. No, az más kérdés, hogy mondjuk egyetemi tanárfizikusokat azért szívesen befogadtak mondjuk Amerikába, így de hát általában a nagy többségre nem volt szükség. Úgyhogy minden országban napirendre került Európába, hogy az esetleges zsidó menekültekkel mi legyen, és mivel nagyon erőteljes volt a németek által, a Guruló Márka által felszított antiszemita propaganda, általában ezektől elzárkóztak, és hát még a sajátok kivándorlását is inkább erőltették, mintsem, hogy idegeneket valamiképpen hát befogadjanak. Hát Magyarországra is érkeztek zsidó menekültek, ugye már Ausztriából is, a Fertőtő mellett van egy ilyen ösvény, ami most ilyen bicikli út, azon például nagyon sokan több ezen jöttek, ugye. Meg aztán később, ugye, ahogy terjeszkedett ugye a német előretörés, hát mindenhonnan próbáltak menekülni a zsidók, úgyhogy Magyarországra pár tízezer ilyen külföldi honos zsidó érkezett. Lengyelországból elég sokan érkeztek a visszavonuló lengyel csapatokkal, nem is annyira civilek, mint inkább lengyel katonák. Ezeknek bizonyos mértékig szerencséjük volt, mert idősebb Antal József, a miniszterelnöknek az édesapja, ő nagyon rendesen viselkedett velük, és hát erősen. Például utasítást adott egyszer, mert hát ugye a zsidóktól olyan nagy volt a tartózkodás, az idegenkedés, hogy mindenkinek automatikusan a valláshoz katolikust kell beírni az érkező lengyeleknek, úgyhogy meghökkentő, mert hát teljesen zsidós jellegű nevek voltak, de a vallásnál az volt beírva, hogy katolikus. Úgyhogy ezek némileg ettől mentesültek. Egyébként a környező országokban nagyon rossz volt a helyzet, hát Magyarországon is már 38-tól a zsidó törvények voltak, de ezek eleinte úgy nézett ki, hogy ilyen aránylag kijátszható és az életet nem veszélyeztető törvények voltak. Hát 38-ban még csak a zsidók különböző kereskedelmi kamarákban, ami gyakorlatilag a alkalmaztatás feltétele volt, 20%-ot engedtek a zsidók számára. Azután azt mondták különben, amikor ezt hozták, hogy ez az első és utolsó zsidó törvény Magyarországon. Pár hónap múlva meghozták a másodikat, 39 nyarán, ahol már 6%-ra szállították le. De most érdekes a magyarországi zsidó törvényeknél, hogy a zsidók meghatározásánál, mert azt mondjuk, hogy zsidó, hát akik izraelit a vallások, nem az volt, hanem fai hát eljárást alkalmaztak mindenütt a megszállt Európába. És a náci Németországban az árja viszonylathoz két keresztény nagyszülőt kellett fölmutatni. Magyarországon négyet. Tehát az kaphatta csak meg a teljes hát elismerést, ami azt jelentette, hogy hát betöltetett tisztségeket, meg hát a különféle korlátozásokról mentesült, ahol négy keresztény nagyszülőt tudott felmutatni. Hát ennek ellenére a hamisításoknak, hogy ilyeneknek tágtere volt, úgyhogy amikor 44-ben az akkori nagyobb magyar területen 725 ezer izraelita volt, akkor megjegyezték, hogy még 120 ezer zsidónak minősülő keresztény van. Hát a 725 ezer az stimmel, de a 120 ezernél jóval többen voltak, mert hát érthető módon, akik ugye a zsidóságot így elhagyták, azok nem azért tették, hogy hát ezt utána föltüntessék, hanem igyekeztek úgy. És akkor ugye az adminisztráció az nem volt olyan nagyon szigorú. Úgyhogy érdekes módon sorra, hát akkor is már megvolt ez a, mondjuk, hogy a szerettek a iratokba turkálni ilyesmi, úgyhogy komoly vezetőkről, akik néha nagyon antiszemita beállítottságok voltak, derült ki a felmenőkről, hogy bizony zsidó felmenők akadnak. Erről majd fogok néhány szereplővel kapcsolatban, akit majd említünk ebben a ügyel kapcsolatban így szólni. Úgyhogy a Magyarországon aránylag még a második zsidó törvénnyel is valamivel jobb volt a helyzet, mint a környező országokban, mert az életveszély, na jó, hát persze, ekkor még legalábbis nem, ekkor még nem volt ugye életveszély, tehát így a zsidók számára. Viszont a környező országokban, tehát a Romániában nagyon véres pogromok voltak már ebben az időben. Tehát 41. januárjában volt a híres, hát a bukaresti 3-4 napig tartó pogromsorozat, amit úgy neveztek, hát románul mondták, de a kóser hús program, amit azért, hogy a vasgárdisták, ez a hírhet román fasiszta mozgalom, akik egyébként a magyarokkal is nagyon ellenségesek voltak, általában kisebbségekkel, azok megrohanták a zsidó negyedeket, több ezer zsidót meggyilkoltak, és cinikus módon a hentes üzletekbe, meg a mészárszékekre a meggyilkolt zsidóknak a testrészeit kitették, és kiírták rá, hogy kóser hús. Szóval ezek voltak a szörnyű dolgok. Na most ezt különben talán az egész bukaresti zsidóság megsemmisítésével járt volna, de Antonescu, a fasiszta diktátor, aki egyébként nagyon rossz emlékű volt a zsidók számára is, az egész Románia számára, ő ezt leállította, mégpedig, hogy ebbe mennyibe volt szerepe a diákkori emlékeknek, vagy talán úgy döntött, hogy nagy a nemzetközi felháborús, nem tudjuk, tudnék, volt neki egy Felderman nevű zsidó középiskolai osztálytársa, aki egy nagyon komoly zsidó vezető lett később, így a zsidók országos képviseletében, és azt telefonon fölhívta, hogy öldökölnek minket, és akkor én mondta, hogy ne ijedjetek meg, nem ezt a kifejezést használta, de hát előadáson nem, és a küldött 2000-et, és akkor leállították ezt a pénzt. Úgyhogy később ez a Felderman 46-ba a tárgyalásán megjelent, és próbálta mentegetni Antonescut, akit azért ennek dacára felakasztottak, de a Felderman is alig tudott megmenekülni, úgyhogy emigrációba halt meg, mert hogy mentegette az Antonescut. A továbbá még a román ügyekhez tartozik, hogy ugye ők azonnal június 22-én, 41. június 22-én csatlakoztak a Szovjetunió elleni támadáshoz. Hát a magyarok 3 nap múlva, szóval erre azért talán lehetett hivatkozni, hogy későn. És akkor Bukovinába, meg Besszarábiába iszonyú zsidóellenes mészárlásokat rendeztek, sőt Jassziba is, nagyon híres volt a Jasszi pogrom, ahol a város zsidó lakosságának a többségét így vonatokon heteken át utaztatták ide-oda, amíg valamennyi el nem pusztultak a hőségbe, meg a élelmezés hiány. De Besszarábia, Bukovinába, sőt az általuk megszállt Odesszába is rettenetes mészárlásokat rendeztek, úgyhogy később ugye ez gyakran előkerül, hogy Romániából nem volt deportálás. Hát deportálás olyan nem volt, de a helyszínen ők saját kezdőleg több mint 4 millió zsidót, legalább egyes számításokat 300 000-et meggyilkoltak. Úgyhogy hát így. Hát a megszállt Jugoszláviába, hát ott is iszonyú esetek voltak. Például 41 tavaszán, amikor nálunk ugye a harmadik zsidó törvény, amelyik már eléggé beleszólt a személyszabadságba, ez nem gazdasági jellegű volt, hanem a házasságokat, meg egyáltalában a házassági kapcsolatokat tiltotta meg. Úgyhogy ezek ellen már a keresztény egyházfők, tehát Cserédi, Ravasz, stb., ugye ordas evangélikus, ezek ellene szavaztak már. Aki érdekes, az elsőt megszavazták, az első zsidó törvényt, a másiknál tartózkodtak, mint a összebeszéltek ezek, de a harmadiknak ellene szavaztak ennek. Na hát nálunk ez már egy elég ilyen fölháborító dolog volt, de előtte pár héttel, például Belgrádba majdnem az összes zsidót agyonlőtték, a bevonuló németek, összegyűjtötték őket a belgrádi nemzetközi vásárnak a pavilonjaiba, azt mondták, hogy onnan lesz az elszállítás tömeg kivégzés volt. Egyébként a zsidó törvényekkel kapcsolatban azért érdekes, hogy sajnos meg kell mondanunk, hogy a nyilas párt, a 37-ben több csoportból egyesült nyilas pártnak a nagy befolyása folytán, meg kell mondani, hogy a lakosság nagy része támogatta, és hát erősen szinte súlyosbításukat követelte. Azok, akik a 250-300 fő, akik aktívan ellene voltak, az meg kell mondani, hogy inkább a baloldalikon kívül, de nem nagyon is tudtak szóhoz, tehát befolyásosabb elemek, az inkább az arisztokrácia, meg ilyen értelmiségi csoportok voltak azok, akik ennek így ellene voltak. Na most a egyházakra például visszatérve, hogy amikor ők is azért érezték, hogy a zsidó törvényeken nem nagyon stimmel valaki, mert a Ravasz László református püspökről jegyezték föl, az első zsidó törvényt, ő tartott egy beszédet, és a beszédbe támogatta, hogy ezt meg kell hozni, nagyon helyes. Elég csúnya beszéd volt, én olvastam így a szövegét, mert azt mondta, hogy akkor jutott eszébe ez az egész beszéd, amikor a hajón utazott valahogy a Dunán, és akkor látta a zsidó kereskedőket, a piacra igyekeztek, és azt mondja, hogy, és ezt írta szó szerint, hogy hernyósakká zsidók, akinek a szájából habzik a jídis, azt mondja, hát Árpád népe, Attila népe, szóval ilyen eléggé ilyen csúnya beszéd volt. És amikor utána befejezte, akkor kiment a folyosóra, és akkor odarohant hozzá egy fiatalember, az egy stréber, ilyen történet fiatal, és azt mondja, püspök úr, engedje meg, hogy elsőnek gratuláljak ez a csodálatos beszédhez. És akkor ránézett, azt mondta maga, csak másodiknak gratulálhat ez. Hát miért? Hát most jöttem. Azért, mert elsőnek az ördög gratulált ehhez, hogy ezt a témát elővettük. Szóval érezte, hogy ő is, hogy valami ezzel a dologgal nem stimmel, és ennek nagyon csúnya következményei lesznek. No hát az napirenden volt így a zsidóktól való megszabadulásnak mindenképpen a kérdése, csak hát az vetődött föl, hogy hová, mert hát sehová nem lehetett a zsidókat így elszállítani, és illetve nem volt ország, amely befogadta volna őket. Különösen ez a helyzet, hát most nagyon idézőjelben súlyosbodott Magyarországon, hogy az országgyarapítások folytán a Magyarország területe, hát körülbelül a másfélszeresére, kicsit többre, 160 km duzzadt, de a zsidó lakosságnak a száma az több, mint a duplájára. Tehát a visszaszerzett területekkel, hát nagy magyarok milliói is tértek vissza az anyaországot, de már az utolsók az Észak-Erdélynél, meg a Kárpátaljánál ott a magyarok kisebbségben voltak. Tehát nem egy jobb demográfiai, meg néprajzi helyzet jött, és hát valamiképpen így megóhajtottak így szabadulni. Na most ennek az első jelei voltak, hogy 40 őszén már Észak-Erdélyből már zsidókat így átdobtak így az akkor létrejött szovjet határa. Mert ugye addig nem volt a Szovjetunió határ, Lengyelországot 39. szeptemberében ugye felosztották, és akkor lett a Szovjetunióval közös határ. Meg kell mondani, hogy Kárpátaljáról elég sokan fiatalok, baloldali fiatalok, azok át is szöktek a Szovjetunióba, ahol azonnal a gulágra vitték őket, mondván, hogy megbízhatatlanok, és amikor mondták, hogy hát ők baloldali érzelműek, és hát ők örülnek, hogy hát eljönnek a megvalósuló szocializmus országába, akkor azt mondták, hogy ne ide jöjjenek, hanem ott a maguk országába csinálják forradalmat, és ott valósítják meg. Úgyhogy ezek többnyire sajnos a szovjet internálótáborokba találkoztak. Hát persze még mindig jobb volt, mint ami később rájuk várt volna Kárpátalján. Úgyhogy, tehát 40 őszén már voltak ilyen akciók, na most 41 tavaszán vetődött föl, hogy akkor, hát tényleg, most nagyon idézőjelben mondom, a szakállprofesszor nem idézőjelben mondta, az azért van neki a kellemetlensége, hogy ilyen idegenrészészeti eljárás, nem is azt mondom, során, ürügyével, hát valamiképpen a zsidóktól lehetőleg minél többtől meg kell szabadulni. Most nem csak a emigránsok kerültek szóba, mert abban az időben ugye, hát ez a nagyon nagy, hát önök valamennyien nem nagyon fiatalok, nem emlékeznek erre, de tulajdonképpen nagyon nagy ilyen igazolvány, tehát személyi igazolvány valami, ez a háború nem nagyon volt divatban. Szóval valaki leélhette úgy az életét, hogy egyetlen ilyen komoly irat az mondjuk a keresztlevél volt, amit kapott annak idején, ugye gyerekkorában szülni, de az elveszett, akkor az elveszett. Attól ő még nyugodtan lehetett egy elismert polgár, vagy ismert közösségszerte ismert kereskedő, vagy valami. Szóval nem nagyon volt olyan nagyon nagy a állami bürokrácia nem volt olyan erőteljes. Tehát úgy gondolták, hogy ezt 70-80 esetre 90 ezer emberre fogják kiterjeszteni, mert az összes zsidókra, akik nem tudják hosszú időre visszavezetni az ő magyarországi tartózkodásukat. Úgyhogy már ennek az általam említett második zsidó törvénynek volt egy olyan záradéka, hogy nem minősülnek magyar állampolgárnak azok a zsidók, akik 1914. június 1-től nem tudják igazolni az itt lakásukat, vagy az állampolgárságukat. Ez különben azért is hozták be, mert például gyakorlatilag ez a második zsidó törvény a zsidó választójogot nagyon megcsorbította. Tehát alig van a zsidó, akinek választójoga volt. Tehát amúgy nem tudtak a parlamentbe így. Na most ezért ezek a zsidó törvényeknél nagyon jellemző, hogy az első zsidó törvény, hát ma ugye fölháborodunk magán a diszkrimináción, de azt tulajdonképpen azt mondták, hogy tulajdonképpen szükséges, mert a nyilasoknak olyan nagy a befolyása, és a lakosságot annyira hergelik, hogy pogromok lesznek, ha nem. Tehát mint egy a hát kimerni a vitorlákból a szelet, mint egy arra irány. Úgyhogy ezt se szokták különösen mondani, de kérem szépen, a felső ház, aminek voltak zsidó tagjai, hát egyrészt mondjuk bizonyos rabbik, tehát miskolci, budapesti rabbi, vagy ortodox neológ főrabbi, ott voltak, így voltak hivatalból is zsidó tagjai, és voltak nagyon gazdag zsidók, akik földbirtokosok, gyárosok, akik hát így a vagyoni helyzetük réme a felső háznak, hangsúlyozom, mert alsóház, felsőház volt, két kamarás parlament, annak a tagjai voltak, és bizony azok megszavazták. Az első zsidó törvényt megszavazták. És volt olyan felszólaló, egy Láng Lajos nevű nagyon gazdag zsidó, aki azt bizonygatta, hogy nekünk, próbálom pontosan idézni, hogy nekünk derék magyar zsidóknak semmi közünk az ilyen keleti pólisi jövevényekhez. Szóval nem a szolidaritás nem nagyon jellemezte őket. Így. Tehát ez volt, tehát így az első zsidó törvény az még hát ebből a szempontból, és hát ebből a szempontból általános ilyen országszerte ilyen elfogadott volt. No, végül, tehát 41 júliusában tulajdonképpen a nagyszabású ilyen kitelepítése érdekes módon nem a belügyminisztérium felől, meg a rendészet felől indult a kezdeményezés, hanem Wert Henrik, vezérkari főnök javasolta. Ez a Wert Henrik, akinek később a nevére nagyon sok viccet csináltak, mert többszörös és meg Wert Henrik, azt mondták, mert hát még a háború elején is ő volt a vezérkari főnök. Hát ő előállt így a javaslattal, és meg kell mondani, hogy a kabinetbe a jegyzőkönyvek szerint általános egyetértéssel találkozott, a kormány általános egyetértéssel találkozott. Szerencsére, de hát ez csak a későbbiekben lehet szerencsére, a Keresztes Fischer, a belügyminiszter, az volt egyedül ellene, hát pedig neki kellett végrehajtani, de az volt ellene, és később úgy tűnik, hogy ő valamelyes szabotált, tehát hogy milyen mértékben erről megint vita van, és ez elég nehéz, de valamelyest így hát szabotálta ezt a dolgot. No, kérem szépen, július 12-én a kormány jóvá hagyta, hogy hát a Galíciába, amelyiket már ekkor a szovjet hadsereg kiürített, tehát ez a terület szabaddá vált akkor, ugye, és amúgy is szóba került, mert ugye a magyar hadüzenetnél, hogy a magyar csapatok azon a területen fognak megszálló tevékenységet folytatni, miután az első világháborúból ismerik is, meg hát az osztrák-magyar monarchiát, hogy ott, és később egyes városokat ott a magyar hadsereg szállt meg. A magyar hadsereg másik alakulatai, erről is szó lesz, ezek a úgynevezett gyors hadtest, ez hát haladt előre, és hát a németekkel együtt így harcolt. Elég erős veszteségeket szenvedtek már rögtön az első hetekben, úgyhogy végül 42 elején teljesen hasznavehetetlenné válva. Nem is annyira emberekbe szenvedtek veszteséget, hanem a járművek tönkrementek. Akkor például volt ebbenek a hadseregnek, mert a gyorsaságra fektették a hangsúlyt, lovas alakulatok voltak, és a lovak mind lesántultak gyakorlatilag. Hát annál is inkább, ugye, mert hát lóháton próbálták a teherautókon, meg tankokon visszavonuló szovjet hadsereget hát kergetni, de hát nem nagyon ment azon. Úgyhogy amikor visszajöttek, az a vicces esemény zajlott le, hogy a Nyíregyházán ünnepélyesen fogadták őket, és akkor már majdnem valamennyi gyalog volt, úgyhogy megállították őket egy 20-30 km előbb, és akkor lovakat szedtek össze az országba, hogy mégis azért lovon jöjjön vissza a lovas alakulat, hogy azért mégiscsak, mert azért gyalog azért furcsa lett volna. De hát ennek ellenére hát elhatározták ugye a kitelepítést. Na most kérem szépen, tehát egy BM rendeletet hoztak, aminek a szövegezése nagyon határozottan, már ilyen meglehetősen ilyen ellenségesen szólt a zsidókról, külhonosok, ez külhonosok, ezt mondták, akkor azt mondja, beszivárgott lengyel és orosz zsidók, de lelkükre kötötte, hogy zökkenésmentesen és gyorsan kell ezt végrehajtani, tehát minél előbb szabaduljunk meg tőlük. Na most ennek a végrehajtója a 930 óta létező, ma is ugyanaz a neven létezik, a KEOK volt, a külföldieket ellenőrző országos központi hivatal. KEOK, ez ma is létezik, különben ugyanezen a néven születik, 30-tól volt, és kérem szépen, aki ennek az osztályvezető, aki ez nagyon lelkesen ebbe közreműködött, osztálytanácshoz, ez Siménfalvi Sándor volt. Siménfalvi Sándor, az színésznek nevében azonos. Siménfalvi Sándor, lehet, hogy rokon vagyok, de szóval Siménfalvi Sándor, Y-nal ő volt az. És kérem szépen, aki viszont nagyon tetszett neki rögtön, és a befolyásával, ami nagyon befolyásos volt, a rádiónak volt az elnöke egy időben, több éven át belügyminiszter, az akkori politikus, a Kozma Miklós, aki Kárpátaljának volt a kormánybiztos, tehát a határos területek. Na most a Kozma Miklósról, akkor mondtam, hogy mások is érdekes azért megjegyezni, amit a nyilasok szedték elő később, és 45 tavaszán, akkor már rég meghalt, ezek fejében a leszármazott érdeket, a Vitézi címét, és erre föl megfosztották, ő ezt nem tudta állítólag. Ő ezt nem tudta. Tulajdonképpen, hát ő a következő volt a családi helyzet. Az édesanyja az egy zsidó vagyonos zsidóhoz ment férjhez. Most nem tudom már, hogy meghalt vagy elvált tőle a férj, meghalt. Viszont utána ment hamar férjhez rögtön a Kozma nevű katonatiszthez, aki adoptálta ezt a Miklóst. Úgyhogy a gyerek, és amit hát előfordul ilyen nagyon gyakran, hogy a gyerekkel nem közölték, hogy volt egy előző házasság, meg hát ő nem jogilag adoptálva volt. Úgyhogy ő tulajdonképpen hát egy 50%-ban zsidó volt ez a Kozma Miklós, csak hát ekkor állítólag nem tudta. Bár vannak később olyan momentumok, arra mondta, hogy tudta ő ezt azért, később már tudta legalábbis, tehát mindegy. De ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, rendkívül szorgalmasan ügyködött a minél több hitsorsos, hát a Galíciába jutatása érdekében. Na kérem szépen, tehát megkezdődött az összegyűjtés. Hát különböző a Pesten itt, zsinagógákban, hitközségi épületekben, legtöbb a Páva utcában, most a HDK működik, ugye, de a Rumba utcai zsinagógában is összegyűjtöttek sokat, ugye, de vidéken is, és noha főleg Kelet-Magyarország került volna szóba, ennek ellenére ilyen gyűjtőhely volt például még Kanizsán is, meg Kaposvárot is, tehát eléggé lelkesen. Általában a csendőrség sajnos már azért nagyon lelkesen működött, már akkor nagyon lelkesen hajtotta végre. Ahogy mondani szokták, hogy túltestették az abnormát, szóval nagyon lelkesen. Ez később mindegy előre mutatta az ő 44-es viselkedésüket. Úgyhogy, no kérem szépen, tehát összegyűjtötték őket, illetve voltak akik egyszerűen a toloncházban. Na most Körösmezőre vitték, ez egy határmenti helység, ott, tehát akkori határmenti helység. És meg kell mondani, hogy a legtöbbet még személyvonatokhoz csatolt külön vagonokba, de már állítólag a távolabbaikre már megjelentek a marhavagonok, aminek 44-ben olyan szomorú jelentősen, ez már megjelentek azért a marhavagonok is. Ugye? Hát kérem, Budapestről 2200 fő jött, gyűjtöttek össze már mint, és Kárpátalján 17.306 a hivatali bürokrácia működött, pontosan fölírták. Na most megkezdődött a átdobás. Most meg kell mondani, hogy volt egy bizonyos, főleg arisztokrata hölgyek részéről, volt egy bizonyos ilyen hát mentő akció rögtön. Na most nagyon nagy szerepe volt ebbe, ugye Slachta Margit apáca főnöknek nagyon nagy szerepe volt, aki hát későbbiekben is nagyon sok zsidót megmentett. És ő a kormányzónénál kért kihallgatást, és el is érte, ugye, így, de működtek például a cionista vezetők is ilyesmi. Egyébként, ha már itt tartunk a zsidó származásnál, hát a nyilasok például rendszeresen sokat támadták a kormányzónőt, tudnék a kormányzónőnek az édesanyja az még zsidónak született, kikeresztelkedett, a Bodiáner gazdag családnak volt a egyik sarja, és hát a Purglihoz, az aradi főispánhoz ahhoz ment. Aradon mutatták a református templomot, ahol később a Hortinak is volt az esküvője, úgyhogy mondjuk tessék? Hát az anyósa volt zsidó, kikeresztelkedett egyiptomban mondjuk, úgyhogy így. Szóval lehet, hogy ezért is, de nagyon rendesen viselkedett, ugye, de a menye is később ilyen dolgokban rendes volt, ugye. No, kérem szépen, na most dobálták őket át, ugye, néha naponta 2000 embert, Na most azt közölték, mert a propaganda azért működött valamit, mindig azért hazudtak a érintetteknek, hogy miután arról a területről a szovjet hadsereggel együtt elmenekültek a zsidók, ott rengeteg üres zsidó lakás lesz, amit ők meg fognak kapni, és hát ott kényelmesen jól fognak élni. Hát ez nem egészen így vált. És már rögtön az elején látszott, most általában ez az átvívés ez úgy volt, hogy teherautóra rakták őket, és akkor valamelyest egy pár kilométerre bementek a ukrán teljesen, és akkor egészen lerakták őket. Tehát semmivel elhelyezés, ilyesmi nem volt. Hát ők próbáltak a helyi zsidó tanácsoknál ugye, hát valamiképpen segítséget, ilyesmi, de hát azok éppen elég nagy bajban voltak ugye a németek megjelenésével. Rögtön a németek első pillanatban, egyrészt a németek rögtön kivégzéseket, ilyesmiket hajtottak végre, és hát nyilvánvalóval tették a zsidó kérdéssel kapcsolatos álláspontjukat. Másrészt sajnos a ukrán lakosság is nagyon csúnyán viselkedett velük. Ő velük különösen, szóval a beszámolók azok volnak, hogy kövekkel dobálták őket, kifosztották a kevés kis értékük, ami volt. Úgyhogy rettenetes dolgok voltak. Ekkor még a kivégzések, a tömeges kivégzések nem kezdődtek meg. Kérem szépen, befutottak a különféle ilyen tiltakozások így, vagy különféle ilyen jelentések, és akkor a keresztes Fischer augusztus 9-én leállítja a deportálásokat, és akkor most jön valami, ami nagyon szomorúan mutatja, hogy milyen volt sajnos a katonai és hivatalos szerveknek a hozzáállása, holott hát a katonai meg hivatalos szerv az parancsot, amit kap, az végrehajtja. Gyakorlatilag a parancs ellenére folytatták az átdobást, a Körösmedei tábor kiürítése véget, a honvédség folytatta az átdobást, így az áttoloncolást. Annak ellenére a keresztes Fischer már leállította. Ez a keresztes Fischer nem volt nagyon népszerű a szélsőjobb meg a németek előtt, úgyhogy végül Mauthausenbe került ő később, aztán de ennek ellenére, mint háborús bűnös 46-ban kikérték, de nem kapták meg, aztán 48-ban valahol meghalt külföldön. Így a dolog. Egyébként az ő felesége is állítólag zsidó származású volt. Szóval ezekben a mentési akciókban igen gyakran ilyen családi szempontok érvényesültek, nem biztos, hogy csak annyira a humanitás járt körre. Így, akkor nem szépen, tehát nagyon híres Körösmező, meg a Tatárhágó, ez nagyon híres és rettegét vált a zsidók körébe. És a németek eleinte abszolút nem törődtek velük. Az volt a jó, hogy abszolút nem törődtek velük. Na most végső soron de a magyar határőrség arra ügyelt rendkívüli módon, hogy vissza ne jöjjenek. Tehát, hogy vissza ne jöjjenek. Aki mégis visszajött, azt visszakísérték, de előfordult, hogy rálőttek, úgyhogy nem lehetett. Na most ez a dolog, ez körülbelül, hogy így nem törődtek velük, ez augusztus 27-28-áig tartott, és akkor sajnos törődni kezdtek velük. Így, tehát augusztus 27-28-án voltak a tömegkivégzések Kamenyec-Podolszkijnál. Tehát akkor egyrészt helybeli zsidókat is, de hát őket kezdték őket tömegesen a már később begyakorolt módszerrel. Akkor már megjelentek az Einsatzgruppék, vagy kisebb része, vagy Einsatzkommandóknak nevezett alakulatok. Hát ezek az SS-ből toborzott hóhérbrigádok, nem tudom őket szebb névvel illetni. 3000 fő volt körülbelül az összes részeunk, és 4 volt ABCD, így legyező alakba is szétnyíltak, és mindenütt az összegyűjtött zsidó lakosságot, azt mindenütt, látszik az eljárásokból, hogy erre utasításuk volt, hogy csinálják, tehát általában ilyen elhagyott helyekre, vagy hát Kamenyec-Podolszkijnál bombatölcsérek voltak, vagy árkokat ásottak, mondom, hogy harckocsi elhárító árok, vagy a szeptember, 41. szeptemberében, pont Jom Kippurkor, a Babi járva Kijev mellett, ugye, az egy szakadék, egy vízmosás volt, oda belőtték őket, ruháiktól minden esetben megfosztva a használható ruhákat, azokat Németországba vitték, és a Winterhilfe a karácsony segély keretébe szétosztották a német lakosság között. Így, tehát ezek az rettenetes tömegkivégzések. De most egyébként meg kell jelenni, hogy kisültetőlegekbe a Einsatzgruppékba nagy számba az SS-ből olyanok kerültek, akik közönséges bűncselekményeket követtek el, tehát részegség, bajtársi lopás, stb. De ez a német politikát nem mentesíti különben, csak azt mutatja, hogy hát milyen emberek voltak, akik hát ezt vállalták, ugye? Hát ezeknek a működése tulajdonképpen ekkor kezdődött. Így a Kamenyec-Podolban, és én amikor voltam Kamenyec-Podolban, ott mondta a helyi zsidó hitközségnek a vezetője, az mondta, hogy hogy történt, hogy a gödörre állítottak a árokra ilyen deszkákat, és arra kellett fölmenni, és akkor onnan lőttek rájuk. Ő is kiemelte, amit aztán másod is az ember olvastam, hogy ezeknél a kivégzéseknél rengeteg italt szállítottak a helyszínre, és a végrehajtó SS-ek azok állandóan ittak közben, hogy hát maguk is. De a sajnos annyira részek nem vagyunk, ne célozzanak jól, pláne golyószóróval vagy géppuskával. Úgyhogy, tehát a tömeges kivégzés alatt, de most végső soron körülbelül az elhurcoltakban körülbelül 2000-en kerültek haza. Azok, ez később így van olyan állítás, hogy ezeket szervezetten hazaszállították. Sajnos erre nincs adat, hogy őket szervezetten hazaszállítottak, egyszerűen hazaszivárogtak valahogy később, hazajutottak, volt amelyik hetekkel később, úgyhogy, és hát így. De ez a Kamenyec-Podolszki, ez sajnos hírhedté válik. Akik tehát lőtték, egyrészt a németek hajtották végre a kivégzéseket, ukránok, hát kivégzésére oda szállítottak ukrán milicisták, ugye, akik a németekkel együttműködtek. Na most erre van egy bizonyos adat, de ez nem igazolódott be, hogy állítólag egy magyar utászalakulat is részt vett volna a kivégzésekben, vagy legalábbis oda szállításban. Ez valahol állítják, hogy igen, voltak, hogy azt mondták, hogy nem így volt valami, de ott a környéken volt, szóval lehetséges. Na most elég sokan kerültek például Stanislauba, ahol később magyarok szállták meg a várost, és ott akkor ott jobb soruk volt a zsidóknak, tehát például a sárga csillagot, amit a németek azonnal bevezettek, hogy Stanislauba nem kellett hordani, meg ilyesmi, és közülük is elég sokan hazajutottak. Hát voltak, akik így most gyakorlatilag ez, azt mondták, hogy a lengyel-orosz meg külhonos zsidók, hát ez nem igaz, hát a nevekből látszik, hogy rengeteg magyarosított név van, tehát Farkas, Vermes, ilyen nevek vannak. Hát aki valaki magyarosítja a nevét, az akkor már feltek ott született, vagy ott érik, szóval ez nem frissen érkezett, menekült. Ugye? Hát azt látjuk, hogy ezek aztán így hazajutogattak. Sok eset van ezzel kapcsolatban, sok ilyen van ennek bizonyos ilyen irodalma is. Például olvastam egy ilyen visszaemlékezést, hogy a Síp utcában egyszer csak megjelent így 41 nyarán egy magyar katonatiszt, és hogy a feltétlenül akar beszélni itt a zsidók vezetőkkel, vagy valami, és akkor valahogy beeresztették, egy zsák volt nála. És akkor fogta a zsákot, és egy asztalnál kinyitotta, és egy kisgyerek esett ki belőle, egy kisgyerek, egy rugdalózó kisgyerek. És kérdezte, mi van? Azt mondja, hogy egy zsidó kisgyerek, akit ő megmentett, gondolja, hogy hát itt a helye, szalutált és elment, nem volt hajlandó, hogy a nevét fölírják, vagy valami. Úgyhogy, tehát voltak, akik így ismerősökre, vagy hát a közös nyelv folytán így magyarokkal. Egyébként ezt látták, akkor ugye 41 nyarán pont a sietség miatt, noha már a hadseregben már kezdték a zsidókat eltávolítani, a 42-ben már csak munkaszolgálat volt, már előzőleg is elkezdődött, de miután a gyors hadtestet meg annak, hogy gyorsan kellett bedobni, nem ügyeltek arra, illetve nem hajtották végre, hogy zsidók ne jussanak ki a hadsereggel, és voltak zsidók, akik a magyar hadsereggel voltak kint, és ők fényképeztek is, tehát látták ezeket az elszállításokat, ilyesmi, látták ezeket, hogy hát milyen szörnyű dolgok történnek, és ezek is idehaza mondták, szóval volt egy bizonyos akció, ami irányult, hogy hát ilyen ne lehessen. Az SS táborszernagy Gruppenführer volt, a Friedrich Jecken, ő volt, aki az egésznek a irányítója volt, mert egyáltalán a németek nem tudtak mit csinálni velük, és akkor ő jelentkezett ilyen parancsnok értekezeten, hogy ő szeptember 1-ig megoldja a helyzetet, azt megoldotta, mert ragyonlőtték őket. Úgyhogy, de mindesetre a németek már tényleg nem kértek több szállítmányt, nem a keresztes viselő mondjuk nem is küldött volna többet. Ez a Friedrich Jecken aztán a Baltikumba tették, ahol ott is jó pár 10 000 zsidót legyilkolt, úgyhogy a 46-ban vagy 44-ben a Rigai Bíróság elé került, ahol egy meglehetősen rövid tárgyalása volt egy délelőtt, és a jogi szokásokkal ellentétben délután már felakasztották, érdemelte szerintem. No, kérem szépen, meg kell mondani, hogy azért a zsidók kitelepítésének a követelése azért az továbbra se aludt el, úgyhogy az egyébként meglehetősen hinta politikát folytató és angol barát Kállai Miklós is például 42. márciusában kijelentette, hogy a zsidó kérdésnek a megoldása a mintegy 800 ezeres zsidóságnak a teljes kitelepítése lesz, ezt mondta. Ez egy érdekes dolog volt, mert ő hát egy ilyen szabolcsi földbirtokos volt, és a földjei zsidó, egy gazdag zsidónak voltak bérbeadva. És általában volt egy olyan párbeszéd, hogy ezt fölkereste ezt a bérlője, és azt mondta, hogy hát ilyeneket mond miniszterelnök ő, hát atya úristen, hát ez mi lesz velünk? És akkor azt mondta, figyeljen ide, mondtam én magának, hogy jövőre nem lesz magáé a bérlet? Nem. Hát akkor miért van megijedve? Állítólag ezt mondta volna neki. És nem lehet tudni, ő aztán emigrációban halt meg a 60-as, 70-es években, a németek, amikor a németek 44 március megjelentek a török követségre menekült. Így. Na most a visszaemlékezése, ő is ír elő, csak sajnos ezek a visszaemlékezések, ezek mind túlságosan kerekek, és mind nagyon-nagyon úgy állítják be, hogy hát ő mindenki olyan nemes lelkű volt, és humanisztus ellenálló, ami azért nem teljesen úgy néz ki. Hát azt konkrétan, például a Kortinál elég nehéz fel a 44-es ügyeknél, mert ő úgy írta a visszaemlékezéseibe, hogy akkor, ahogy amikor az Auschwitz-i jegyzőkönyvet megmutatták neki, ő azonnal intézkedett, hogy Budapestről ne legyen deportálás. Na most ez volt 44. július első napjaiban. Na most kérem, tényleg a budapestieket nem deportálták, és ez tényleg az ő személyes közbelépésének köszönhető. Viszont most kiderült, hogy ezt a jegyzőkönyvet már májusban megmutatták neki. Tehát ezt már mekkor tudta. És akkor tulajdonképpen nem különösebben, vidékieké nem különösebben hát izgatta magát, hogy szólt közben. Úgyhogy. Hát ez volt ez a bizonyos, szóval a későbbi szörnyű magyar holokausznak az első menete volt az. Azt tudjuk mondani. Egyébként a nevek még, akik, hát kérem szépen, akik ebben erőteljesen részt vettek, hát említettem a Simon Falvi Sándort, de nagyon rossz írneve volt, ezért aztán föl is akasztották, bizonyos Pásztói Ámon, ez egy gyönyörű név, de pár évvel azelőtt magyarosított Polczer Antal nevű slávember volt, de Pásztói Ámon, ugye, és tehát ő volt mondjuk így benne, akkor ő nagyon erőteljesen ebben részt vett. Azután tettek javaslatokat később utána, mert ez a Pásztói Ámon, ez tulajdonképpen 37-től volt a Keopnak a vezetője, de ekkor júliusban pont ekkor leváltották, de azért ő neki ebben részt vett ebbe a dologba. És akkor jött 41. július 1-től Simén Falvi Sándor, aki hát így végrehajtotta. Azután javaslatokat tett, és nagyon erőteljesen ebben részt vett. Martinides Ödön nevű főnyomozó, nagyon erőteljesen ez egésznek alakja volt, és egy Kis Árpád nevű rendőrtanácsos. Ezek tettek javaslatokat. Egyébként maga a tömeggyilkosság, hát a bombatölcsérekbe lőtték be az áldozatokat, kb. 15 kilométeres gyaloglás útján sokat már útközben agyonlőttek. Úgyhogy tehát ez volt a tulajdonképpen, hát Ukrajnába is, meg Bielorussziába is, az első ilyen tömeges ötszámjegyű mészárlás, így a az Einsatzgruppák vagy az Einsatzkommandók által. Utána, mint egy főpróbája volt, a Kijevbe ugye végrehajtottnak. Most ezeket a dolgokat annyira a katonák látták, és annyira nyilvánvaló volt, hogy nem is nagyon titkolták. Tehát például előfordult ilyen, hogy például olvastam egy tudományos folyóiratban, ami 42-ben jelent meg, különben egy más nem katonai, vagy nem ilyen, egy ilyen kisebb, hogy megjegyezte csak egy fél mondatba, hogy a Ukrajnába a partizán tevékenységre, a zsidóságot en bloc vonták felelősségre. Hát szóval ez ezt jelentette, ugye ezek a dolgok így, ezekről így mondtak és írtak ezekről a dolgokról. Úgyhogy ez szinte nyilvános volt ezek a dolgok. Azért aztán, mivel hát a katonák fényképezték és nyilvános volt, azért döntöttek úgy ugye 42. januárjában van az értekezeten, hogy elzárt táborokba fogják megsemmisíteni a zsidóságot. Hát körülbelül ezeket, hát nem azt mondom, hogy tudtam volna, mert tudnék erről többet mondani, egyrészt hát önöknek is gondolom van mondani valók, meg hát körülbelül azt hiszem, úgyhogy akkor nagyon szívesen válaszolok, ha lesznek kérdések.